Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. A mi úrvacsorára felkészítő, bűnbánat Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, boldog a mi szívünk, mert ott lehetünk, Urunk, ahol felbuzog az a tiszta forrás, a te élő szent igéd, amelynek van hatalma Jézus Krisztus ereje által bennünket megtisztítani. Kérünk, Úr Jézus, hogy ezen az estén is vedd kezedbe a mi életünket. Kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk, úgy, ahogyan annak idején is szóltál, tisztán, egyenesen, úgy, hogy a szavadnak hatalma volt, hatalma a lelkek fölött és az emberi gondolatok fölött. Ó, Urunk, annyiszor beleütközünk abba a fájdalomba, hogy a mi gondolatunk nem a te gondolatod, hogy az akaratunk nem a te akaratod, hogy annyi minden van, ami el akar választani bennünket te tőled, a bűn. Urunk, könyörülj meg rajtunk. Kérünk, hogy légy segítségünkre is ezen az estén is. Szeresd oda a szívünket, Urunk, a te igédhez, hogy a böjt legyen számunkra annak elkészített alkalma, hogy nem akarunk tudni senki másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről és feltámadottról. Kérünk, Urunk, hogy hajtsd oda a mi gondolatainkat, a te üdvözítő gondolatodhoz, a te szent lelkedhez. És kérünk, Urunk, hogy mindnyájunknak a lelkéhez te szólj, te készíts utat, mert az az örömhíred a ma estére is számunkra, hogy mindnyájan más emberré lehetünk, hogy te a létezésnek egy olyan valóságát szeretnéd, minden este a bűnbánati héten, ezen az estén is megnyitni számunkra, hogy mindaz, ami elhordozhatatlan, ami fájdalmas, ami megoldatlan, azt most a te kezedbe le tudjuk tenni, mikor veled van találkozásunk, és engedjük és hagyjuk, hogy te azt feloldd, hogy igéddel megváltoztasd. Urunk, készíts fel bennünket most is a veled való találkozásra, igéd és szent lelkednek ereje által. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, és áldj meg bennünket, Urunk, testi, lelki, szellemi gyógyulással, bűntől való szabadulással. Jézus Krisztus nevében kérjük mindezeket, édesatyánk. Kérünk, hallgasd meg minnyájunk könyörgését. Ámen. Kedves szeretett testvérek, Istennek igéjét olvasom ezen az estén, ugyamint az írva található a Királyok második könyvének 5. részében, az első 15 versben, s Lukács evangéliumának 5. részének 31. versében. Naamán, az arámok királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpoklos lett. Egyszer rabló arám csapatok vonultak ki, és foglyul ejtettek Izrael országából egy kisleányt, aki Naamán feleségének a szolgálója lett. Ez így szólt úrnőjéhez, bárcsak eljuthatna az én uram, a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságából. Naamán megjelent urva előtt, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta, menj csak el! Én meg levelet küldök Izrael királyának, el is ment, vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 rend ruhát. Átadta a levelet is Izrael királyának, amely így szólt. Most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, gyógyítsd meg bélpoklosságából szolgámat, Naamánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya fölolvasta a levelet, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta, hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldez én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam bélpoklosságából. Értsétek és lássátok meg, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, az Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak. Miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az ember, s tudja meg, hogy van próféta Izraelben. Ezért Naamán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel. Menj és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Naamán azonban megharagudott, elment, és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének az Úrnak a nevét. Azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkusz folyói, Abáná és Parpar, Izrael minden vizénél. Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult és haragosan eltávozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá. Atyám, ha a próféta valami nagyot parancsolt volna, azt is megtetted volna. Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztulsz. Lement tehát, és megmerítkezett hétszer a Jordánban, az Isten emberének a kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akárcsak egy kisgyermeké. Ezután Naamán visszatért egész kíséretével az Isten emberéhez, bement, megállt előtte, és ezt mondta, most már tudom, hogy nincs máshol Isten az egész földön, csak Izraelben. Jézus így válaszolt nekik, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre. Kedves szeretett testvérek, az ember lelke sok minden után vágyakozik. És attól függően, hogy mi tölti be az ember lelkét, szívét, gondolatait, ennek megfelelően születnek meg a mi lelkünkben, a mi valunkban a vágyak és a gondolatok. Olyan sok szépet hallunk Naamáról. Olyan fontos dolog az, amit kijelent róla a Biblia. Hatalmas vezető, hadsereg parancsnok, igazi férfi, terhelhető, megbízható, vezető típus. Azt is írja a Királyok könyve, hogy erős, vitéz, férfi, de. És ez a szó mindent megváltoztat. Ettől a szótól minden értelmét veszti, kedves testvérek. De bélpoklos lett. Vagyona volt, hírneve, kincsei. Mindene megvolt, amire csak gondolhatott, amire felnyitotta az ajkát, már is ott termett előtte. Arám királya az ő szíve szerint hozta nagyon sokszor a döntéseket. Nagy ember volt Naamán. De minden ellenére ott van ez az apró szócska az életében, ami egy nagy forduló pontot hoz, de bélpoklos lett. És ez a betegség mindent keresztül húz. Hogyan élvezze a társadalmi pozícióját, hogyha nem mehet emberek közé, ha nem érintkezhet emberekkel? Hogyan tudja elkölteni a pénzét, hogyha nem mehet el a piacra, a vásárra, ha a drága holmikat áruló közé még csak oda sem mehet, mert messziről hirdetnie kell magáról, hogy ő fertőző beteg? Kedves testvérek! Ez az ember átélte azt, hogy megvalósította önmagát, felépítette önmagát. Nem akárki lett Naamánból. És kedves testvérek, amikor átéli ezt a nagy deficitet, hogy mindene odaveszhet, hogy mindene kárba veszhet, amiért eddig élt és fáradozott, akkor kedves testvérek, ő is, mint bármelyik ember, latba vetette a vagyonát, a gazdagságát, és hogy ma mondjuk még a diplomáciai kapcsolatait is. Elmegy Arám királyához, feltárja az ő nagy bánatát, az ő nagy betegségét, az ő nagy lelki fájdalmát. És azt mondja Arám királya, hogy menj, a pártfogásomba veszlek, mindent meg fogok adni neked, hogy te meggyógyulj, és ad neki egy ajánló levelet. És amikor elindul Naamán, hogyha jobban utána nézünk, 340 kg ezüsttel, 90 kilogramm arannyal és 10 váltás drága ruhaneművel indul el, hogy Izrael királya elé menjen, azzal a nagy lelki óhajával, hogy gyógyítsa meg őt. Mindazonáltal tudja, hogy a kiszolgáló leány beszél egy prófétáról. Bárcsak az én prófétám meggyógyíthatná az én uramat. Kedves testvérek, van ebbe a történetbe egy nagy nevű ember Naamán, és vannak kis egyszerű névtelen emberek, mint a szolgáló leány, vagy majd azok a szolgálók, akik névtelenül, de mégis nagy odaadással a lelkére fognak majd beszélni Naamánnak. Isten mindegyikükre egyformán tekint. Lehet nekünk bármilyen felépített életünk, imidzsünk, lehet nekünk bármilyen megélt karrierünk, lehet bármilyen igazultságunk ott a lelkünk mélyén, hogy én ezt megérdemlem, nekem ez jár. Hányszor vagyunk így az Úr előtt, hányszor vagyunk így bizonyos élethelyzetekben, hogy mi kigondoltuk, elképzeltük, és azt látjuk, hogy nekem ez jár, én úgy értékelem, hogy én tettem annyit, hogy ez engem megillett. És akkor azt látjuk, hogy Naamánnak hiába van hírneve, hiába van vagyona, hiába vannak kapcsolatai, hiába van ajánló levele. Izrael királya megszaggatja a ruháját, gyakorlatilag megbotránkozik, ezért szaggatja meg a ruhát önmagán. De van valaki, aki a nagy türelmetlenség, a nagy feszültség, a nagy kérdések idején is józan, az Isten szolgája, az ő prófétája, Elizeus. Kedves testvérek, aki az Úré, annak minden körülmények között az Úr gondolataiban kell lennie. Nagy kérdés az ezen az estén is számunkra, de életünknek minden napján, hogy a gondolatunkat hol találja meg az Isten. Az ő gondolataihoz közel vagy tőle távol. Úgy gondoljuk-e, hogy mindaz, amit elértünk, az a mi dicsőségünk, és azért velünk nem akárhogy kell, hogy az Isten foglalkozzon, vagy azt mondjuk, hogy Atyám, egyedül Krisztusért, légy irgalmas nekem bűnösnek, ugyan mit tehetnék, csak annyit, hogy a kezedbe teszem le lelkemet. Soha nem felejtem el, egyik szolgatársam görög-katolikus plébánosként, parókusként átélte azt, hogy unokái születhettek. Nagy öröm. De az egyik unoka dankórosként született. Sejjel meg, mikor kérdeztem tőle, hogy hogy vagytok, kisbaba megszületette, akkor elkezdett sírni, és megfogta a kezemet, és annyit mondott. Feltártam a lelkemet az Úr előtt, és elmondtam neki, hogy Uram, hát még ennyi protekcióm sincs. Miért pont nekünk adtad? Ugye értjük a fájdalmát. Hűséggel odaadóan, kisgyülekezetekbe, sok áldozatot hozva, odaadóan szolgálta mindig az Urat, és most is szolgálja ugyanúgy. Nem változott meg a hit mértéke, tartalma a szívébe, sőt, talán még mélyebb lett. De mint emberként ott volt az a nagy fájdalom a szívébe, az a nagy összetörettetés. Uram, ezt is meg kell próbálnunk. Ezt is nekünk ajándékoztat. Ezt a nagy fájdalmat, ezt a nagy próbatételt, ezt a kihívást. Kedves testvérek, mindnyájunknak megvan a maga élethelyzete, megvan mindnyájunknak a maga létterhe, amibe születtünk, amit kaptunk, amit hordozunk. És nagyon sok ember úgy éli meg a minden napját, ahogyan Ady Endre versében olvassuk, batyuma legsúlyosabb nincsen, utam a nagy nihila semmi, a sorsom menni, menni. Nem így éljük sokszor az életünket? Egyik napot a másik után menni, menni, mert a gyereknek iskolába, óvodába kell menni, nekünk munkába kell menni, el kell, hogy lássuk a ránk bízottakat, a sorsom ez, menni, menni, és tenni, ami erőmből telik. De nagyon sok ember úgy látja az életét, hogy a batyum a legsúlyosabb nincsen, hogy annyi mindent el lehetne érni, és mire odaérek az esti órára, hogy mit értem el, mi lett a profitja egy napnak, mi lett a pozitívuma. Nagyon sok ember csak annyit él meg, hogy elfáradt, kiüresedett, és nincs semmije. Amikor Naamánt útba igazítják, és elmegy a prófétához, a próféta nem is nagyon akarja fogadni, ezen Naamán teljesen megütközik, hiszen ő nem akárki, ezt hangsúlyoznom kell. És amikor a próféta azt üzeni, hogy menj el, és fürödj meg a Jordánban 7-szer, akkor sarkon akar fordulni, és haza akar menni. Velem nem lehet így bánni, ez van a lelkébe. Én velem többet kell foglalkozni, mint egy átlag emberrel. Nekem több jár, ennyivel nem elégíthet ki. Ilyen egyszerűen nem fogok meggyógyulni. És ott van a fájdalom a szívébe, hogy pont a Jordánba, a legmocskosabb folyóba kell nekem, az én betegségemmel, az én leprámmal elfertőződik még jobban. Ott lehetett a gondolataiba, még nagyobb bajt hozok magamra, ha engedek ennek az embernek, aki még csak nem is tisztel, nem adja meg a rangomnak kiáró tisztességet. Sarkon akar fordulni, és mindent hátra akar hagyni. És de jó, hogy mindig vannak névtelen hűséges szolgák, akik a lelkére beszélnek. Uram, ha nagy dolgot kért volna, te azt is megtetted volna. Hát akkor ezt az apró dolgot, ezt a jelentéktelent, engedj neki, tedd meg, amit kér. Ezért jöttünk. Menj el és fürödj meg a Jordánban 7-szer. Kedves testvérek, a lepra egy nagyon bűnös, pusztító betegség volt. Először úgy kezdődött el a bőr felszínén, mint egy apró pigment folt, csak nem barna volt, hanem fehér. Aztán egyre mélyebb lett. Aztán egyre jobban elfertőződött, egészen csontig hatoló seb, gennyes seb keletkezett. Gyakorlatilag teljesen megsemmisültek a szövetek. És az a legfájdalmasabb, hogy ez pusztít magával mindent, idegeket, ízületeket, mindent, amit csak érint ez a fertőzés. Naamának lehet, hogy még nem volt annyira szembe ötlő a fertőzése, a gyógyíthatatlan, menthetetlen betegsége, de ő akkor is menthetetlen volt és fertőző. Ő már más lett, mint azelőtt volt. De az az igazság, kedves testvérek, hogy a lelkében még pusztítóbb volt a bűn leprája, mint a bőrén. És igazából véve ez a bűn, ez az engedetlenség, mert ez a mi bűnünk, szeretetlenség és engedetlenség Isten akarata ellen és a fele barát ellen. Ez nem akarta őt engedni, hogy elmenjen és megfürödjön a Jordánba. Nem kellett volna egyebet tennie, csak annyit, hogy engedelmeskedik nem embernek, hanem az élő Istennek. De ő nem akart, mert az önzése, a vagyona, az önképe, az egója visszahúzta, kizárta az engedelmességből, hogy az Istennek engedelmeskedjen. Már a testvérek elé hoztam ezt a szép verset, de Túrmezei Erzsébet ezt a betegeinknek ajánlotta, és nem lett Naamán életéből kihagyni ezt a csodálatos verset, csupán azt a két sort. Most nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. És éppen ez az, amit nem tud az ember megengedni sokszor, mert Naamán úgy gondolta, hogy majd az aranya, majd az ezüstje, majd a kivívott dicsősége, majd a mellevele, amit Arám királyától kapott, majd az, ami tőle tesz az asztalra, majd az fogja őt megszabadítani. És Isten azt üzeni mindnyájunknak ezen az estén, egyedül, kegyelemből, Krisztus kegyelméből lehet miénk a bűnbocsánat, az Isten megváltó szeretete és irgalma, ha engedem, ha átadom magam az Istennek, és engedem azt, hogy szeressen az Isten, magához szeressen. Naamán életében egy végtelenül nagy fájdalom az, amikor ezt a feladatot, a gyógyulásnak ezt a lehetőségét megkapja, hogy menjen el a Jordán folyójába, és fürödjék meg abban 7-szer. Emlékszünk jól az irgalmas samaritánus történetében is, hogy ki az, aki igazából enged majd a szeretet szolgálatának, az, aki gyűlölnek, azt, akit megvetnek, az fog engedni, mert féli az Istent, mert ott van a szeretet a szívében. És amikor a gazdag ifjú történetére gondolunk, kedves testvérek, megkérdezi, mit cselekedjek, jó mester, hogy elnyerjem az örök életet. Az Úr Jézus elmondja, hogy tartsd meg a törvényt. Mit mond? Megtartottam ifjú koromtól kezdve. Jézus, te nem akárkivel állsz szembe. Én a törvényt megtartom. Mondj valami jobbat, valami többet, hogy elnyerjem az örök életet. És amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy menj el és add el, oszd szét minden vagyonodat a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, akkor azt olvassuk az evangéliumba, hogy megtorpan a gazdag ifjú, és mivel nem tudta engedni, hogy szeresse az Isten, mivel magának akarta megtartani a vagyont, ezért egyszerűen elsompolyog a Jézussal való közösségből. Talán az volt a lelkébe, mint sokunknak, mikor Isten felé közeledünk, hogy ez ennyire bonyolult, pedig ennyire egyszerű, kedves testvérek. Most nem teszek semmit, most nem akarok, most nem tervezek, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Megvetette, lenézte Naamán a többieket, megvetette a névtelen szolgáit, megvetette a prófétát, mindenkit, aki csak körülötte volt, kedves testvérek. Ő volt a valaki. Isten bocsássa meg nekünk, amikor mi is így éljük a mindennapjainkat. Isten legyen irgalmas nekünk, amikor minket meg lehet sérteni. Amikor azt mondjuk, hogy vérig sértettek bennünket, hát hogy lehet velünk ilyen hangnembe beszélni? Luther Márton annak idején azt mondta, hogy a keresztény ember legyen mindenkinek a lova. Hordozza a terheket, mert Krisztus erejéből arra is tellik. Hordozzuk önzetlenül és szeretettel azt, amit az Isten ránk helyez. De nehéz sokszor. Sokszor mi bennünk is ágaskodik az óember, Uram, hát még meddig, még ezt is, így is. Amikor találkozunk az Úr Jézussal, akkor, kedves testvérek, mindig azzal az igével találkozunk, és ez találjon minket szíven, amit Jézus mond a farizeusoknak és az írástudóknak, akik szintén nem akárkiknek tartották magukat, tisztáknak, szenteknek, Isten szent népének. Istennek mégis az a véleménye róluk, hogy ez a nép csak az ajkával tisztel engem, de a lelke, a lényeg távol van tőlem. Ezért az Úr Jézus azt mondja nekik Lukács evangéliumában, nem az egészségesekhez jöttem, hanem a betegekhez. Kedves testvérek, lehet akárhány bűnbánati esténk, tarthatunk akárhány bűnbánati hetet egy esztendőben, lehet akárhány evangelizációs alkalom, amíg az ember nem látja meg az Úr Jézusban, hogy ő maga a bűnbocsánat, és nem látjuk meg ő benne azt a nagy szeretetet, hogy egyedül ő cselekszik, ő, nagy csütörtök este és nagy pénteken a Golgota keresztjén. Amíg nem látjuk meg, hogy ő az, aki feltámad a halálból, hogy minden őre áll nézve és ő érette lett és teremtetett. Mit akarunk mi a mi templomos életünkkel? Ami önként és szív szerint vállalt szolgálatainkkal nagyon fontosak, kedves testvérek. Nélkülözhetetlen. Az Isten örömét leli bennünk. De hogyha egy idő után ez csak arra jó, hogy felhánytorgassam, hogy én mit tettem az Istenért, hogy én mit értem el, akkor ott régen valami nagy baj van, mert egyedül egy valaki tud cselekedni, az pedig Jézus Krisztus. Miért van az, hogy az emberek mindig azt hiszik, hogy nekünk kell tenni önmagunkért, hogy nekünk kell mindent megtenni azért, hogy nekünk jobb legyen. Isten azt mondja, hogy veszteg maradjatok, én harcolok értetek. Ez nem egy lusta életre való meghívás az Isten részéről. Az Isten népének mindig meg kellett tenni a feladatát, imádkozva dolgozni, az Isten ígéjét megtartani, megélni a mindennapokban. De kedves testvérek, ki vihet mi bennünket a mennyek országába? Azt mondja az Úr Jézus Nikodémusnak, hogy szükség néked újonnan születned, mert aki nem születik újonnan víztől és lélektől, semmiképpen sem mehet be a mennyek országába. Bármit tett volna Nikodémus, meg is kérdezte, hogyan születhetik újonnan az ember, hogyha vén, bemehet ismét anyja méhébe, és születhetik újonnan? Nem érti. Te szerint gondolkodik. A gondolatmenete te szerint akar cselekedni. Jézus pedig arra hív bennünket, hogy lelkileg tudjunk életre kelni, tudjunk lelki döntéseket hozni, tudjunk lelki módon cselekedni. És ez azzal kezdődik a lelki élet, hogy leteszem magam az Isten kezébe, mégpedig leprásan a bűn leprájával. És azt kérem, Uram, mosd meg engem, mert neki van hatalma. Olyan gyönyörű, mikor azt halljuk az evangéliumokban, az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsájtani. Most is, amikor készülünk, hogy bőjtben az Úr Szent asztalához lépjünk, vajon ki tud minket felkarolni? Emberek? Vajon van valaki, akiben soha ne csalódnánk, mindnyájan emberek vagyunk? Egy valaki van, aki soha nem változik meg, aki ma is ugyanúgy szeret bennünket, mint egykor a prófétán keresztül Naámánt. Elizeus éppen úgy bánik Naámánnal, mint bárkivel. Naámán azt kapja, mint amit bárki kaphatott volna az Istentől, kegyelmet és irgalmat a gyógyulásra. Az Naámán baja, hogyha ő nem akárkinek tartja magát, hogyha ő még az Istentől is külön elbírálást szeretne, de amikor belegázol a Jordán folyójába, és engedelmes szívvel megfürdik abban 7-szer, tudjuk, hogy a 7 a teljesség száma, teljesen oda kellett, hogy szánja magát, teljesen oda kellett, hogy adja magát Isten kezébe. Ez az ember rádöbben arra, hogy nem az ezüst, nem az arany, nem az ajánlólevél, nem az ő ereje, hanem Isten megbocsájtó kegyelme lett az ő gyógyulásává. És Naámán ott a Jordán folyójába ugyanolyanná lett, mint bárki más, aki Isten szeretetéből újjá lett. Be kell menni a Jordán folyójába, találkoznunk kell az élet urával, és ha kell, 7-szer is alá kell merülni, ha kell, 7-szer is meg kell bocsájtani, sőt 70-szer, 7-szer is, és ha kell, el kell menni a legvégsőkig is, mert Jézus azt vizsgálja a szívünkbe, hogy mi telik tőlünk, kedves testvérek, Jézus Krisztusban. Önmagunktól, tőlünk is csak annyi telne, mint Naámántól. Sarkon fordulok és visszamegyek, mert én nem ezt vártam. Én nem ezt érdemlem. Krisztusban az ember új teremtésé lesz, és egészen más teret kap a türelmünk, más teret, más erőteret kap a szeretetünk, egészen más lelki szárnyakat kap az ember, amikor a gyűlölet helyett a megtisztult szívébe beköltözik maga Jézus Krisztus, aki lényege szerint a szeretet. Jézusról azt halljuk, hogy engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Mit mond Pál apostol? Ugyanaz az indulat legyen meg bennetek, amely Jézus Krisztusban is megvolt. Tudunk-e engedelmeseknek megmaradni? Olyan szép, amikor Paszkál az ő imájába azért könyörög, hogy engedd meg, Uram, hogy azt akarjam, amit te akarsz. Ez csak krisztusi szívvel lehet imádkozni. Mert Krisztus nélkül úgy imádkozik az ember, hogy emlékszel, Uram, hogy én mindig ott voltam a templomban, mint az megigazult farizeus, aki mellét verte, Uram, hálát adok azért, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik bűnös itt előtted. De Krisztusban mássá kell, hogy legyen az ember, és ez a bőti úrvacsorai közösségnek az ajándéka, a Krisztussal való találkozásban Isten lehetőséget kínál nekünk, hogy mássá legyünk, hogy meggyógyuljunk, hogy megtisztuljunk, hogy új emberré legyünk. Vajon van-e elég lelki erőnk ahhoz, hogy elfogadjuk ezen az estén is, amit Isten kínál? Az Úr Jézus nem csak kisegíteni szeretne bennünket, ő nem kölcsön akar nekünk adni, hogy kihúzzuk egy darabig az ő kegyelmével, ameddig ma jobbra fordul a sorsunk, mert nagyon sokan így élik az életüket, még imádságos szívvel is, hogy majd az idő begyógyítja, majd a sors valamit rendel nekünk, valami jobbat. Kicsoda? Ki az a sors? Vagy a véletlen, vagy a szerencse? Naámán legalább néven tudta nevezni az ajánló levél kiállítóját, Arám királya. De ki az, akinek a kezébe a mi életünk van? Jézus Krisztus. Ő a kánaáni mennyegzőn nem csak kölcsön adott, hanem annyi borral látta el a násznépet, kedves testvérek, hogy bővelkedtek. Amikor az 5000 embert meg kell vendégelni, ugyanaz a néhány árpa kenyérke és az a két hal, mire lett volna elég, még egy embernek sem volt elegendő. Jézus nem kölcsön adott, mindent adott, még 12 tele kosárral is maradt. És amikor Lázár sírjához oda megy, azt mondja, hogy ti érettetek vártam, hogy lássátok meg, hogy jó az Úr. Ott, a sír szájánál is, hogy boldog az az ember, aki ő benne bizakodik, mert ő nem csak valami varázslatot akartott végrehajtani, nem csak valami könnyen múló csodát, hanem kedves testvérek, a negyednapos halottat, akinek már szaga volt, előhívta, demonstrálva azt, hogy az Istennek minden lehetséges. Olyan gyönyörű, amikor virág vasárnap este is Jézus visszatér oda Betániába, és azt olvassuk, hogy ott ül a család asztalánál, a feltámasztott Lázár mellett. Ő, aki a nagy útra készül, ő, akinek az atya kijelölte az útvonalat, és ez az útvonal nem dicsőséges, hanem először nagyon is mélységek felé hatoló. Szenvednie kell, háromszor jelenti, nagy bőjt idején a szenvedéseit háromszor jelenti, és mondja a tanítványainak, az ember fiának szenvednie kell, elvettetnie a népvezetőitől, leköpik, keresztre feszítik, de harmadnapon feltámad a halottak közül. Nem rossz hírt mond a tanítványoknak, kedves testvérek, nem a könyörületükért könyörög, hanem az evangéliumot hirdeti nekik, bár próbatételeken keresztül, de az Atya ezt az útvonalat jelölte ki számomra, számunkra. Elmondja a tanítványoknak is, hogy a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon. S mit mond? Én imádkoztam, értetek, hogy meg ne fogyatkozzék a ti hitetek. Péter hirdeti, hogy ha más nem, én mindvégig kitartok melletted, az életemet is odaadom, meghalok veled együtt, Uram. Péter is beleesik ebbe a hibába, hogy ő nem akárki, ő tanítvány, nagy tanítvány. Neki adta meg az Atya annak a felismerését, ami az ige hallgatás öröme, hogy felismerte a lélek munkája által, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia megváltó. De a sátán, amikor kikér bennünket és megrostál, kedves testvérek, a saját erejünkből, mi csak odáig tudunk eljutni, hogy egyre több lesz rajtunk a lepra, a folt, a bűn, mert a mi gondolataink nem az Isten gondolata, a mi indulatunk nem Krisztus indulata, s a mi akaratunknak sokszor köze sincs az Isten akaratához. Addig, amíg az ember egzisztenciálisan nem találkozik Isten, létező Isten jelenlétével, ez egy nagyon fontos dolog, egzisztenciális találkozásról van szó, nagy szomjúságról, nagy hiányállapotról, ami Naamán életében volt, erős vitéz, de a halál felé igyekvő. Erős vitéz, de ki tudja, hány hete, éve, napja van még hátra, és mi többet tudunk, kedves testvérek. Többet tudunk, hogy mennyi van még hátra, és vajon hogyan találkozunk majd Jézussal, mert kezében van a kulcs. Azt mondja, hogy ne félj, mert halott voltam, de íme élek örökkön örökké, nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Nem egy vadidegen fogja megnyitni, nem a pénzünk fogja megnyitni ezt az ajtót. Nem a befolyásunk, nem amit ebbe a földi életbe elértünk. Krisztus nyit ajtót. És mit viszünk át ezen az ajtón? Ami nem múlhat el, aminek meg kell maradnia, az Isten gyógyító szavát, ígéjét, menj el, és többé ne vétkezzél, legyen a te hited szerint. Naamán lelkében Isten munkálkodott, a vele való találkozásban új emberré lett, és úgy tér vissza a prófétához, hogy a lelke tele van hálaadással, most már tudom, hogy egy igaz élő Isten van, aki engem meggyógyított. Ez mindig örömhír marad. Kedves testvérek, miénk-e ez az örömhír? Ami minden körülmények között örömhír. Élő Istenem van, aki életre hívott elő. Ezen az estén, amikor számunkra is találkozást készített Isten, talán sok nyomorúsággal a szívünkbe, de higgyük el, kedves testvérek, hogy mindnyájunk lelke mélyén ott van az a megkeményedett óemberi ego, aki alig várja, hogy emelhesse magát, hogy felemelkedjék, hogy elvárhassa másoktól, ami neki jár. És Krisztus azt mondja, hogy nem, mit van, amit ne kaptál volna? Én cselekszem. Jézus az, aki cselekszik. Ezért ezen az estén is ne tervezzünk, ne akarjunk, hanem csak engedjük, hogy szeressen bennünket az Isten, hogy átöleljen, hogy megtisztítson, hogy újjászüljön. És az a valaki, aki oly gyakran tudott gyűlölködni, és oly gyakran várt el többet, mint ami járt neki, hadd legyen Krisztusba szerény, és szerényen fogadja a beli oltott igét, amely meg tudja menteni mindnyájunknak lelkét. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük a te szavadat, a te igédet. Úrunk, mindnyájan jól ismerjük Naámának a történetét. Gyermekkorunk óta ismerjük, és ott van a gondolatainkban, a szíveinkbe. S Úrunk, ismerjük az Úr Jézusnak a tiszta, egyenes beszédét is, hogy ő nem az egészségesekhez jött, akiknek nincs szükségük orvosra, megmentőre, szabadítóra, hanem ő azokkal tud kezdeni bármit is, valamit is, akiknek ott van az életébe az a felismerés, hogy szükségem van Isten gyógyító kegyelmére, és amikor ez a szomjúság megszületik a szívünkbe, Úr Jézus, te segítségünkre sietsz, hogy megtisztíts. Urunk, te mondod meg nekünk mindig, hogy mit tegyünk. Nincs olyan nap, hogy ne kérdezzünk téged, Uram, mit szeretnél, hogy cselekedjem? S Urunk, amikor te megszólalsz, vajon valóban meghalljuk-e a te útmutatásodat? Valóban meg akarjuk-e azt cselekedni? Vagy sokszor úgy teszünk, mint akik nem kaptak igét, nem kaptak útmutatást, mert hiszen a sorsom ennyi, menni, menni, sok a feladat, sok a lekötöttség. Úrunk, engedd meg, hogy a te igéd tele legyen erővel és élettel, és merjünk, Urunk, engedni te neked. Engedni annak az útmutatásnak, amit te adsz nekünk, merjük megtenni azt, amit kérsz tőlünk, és merjünk engedelmeskedni neked teljes szívünkből, elménkből, akaratunkkal, szívünkkel, hogy Urunk, végbe mehessen bennünk a te akaratod, hogy megtisztíts, hogy megújíts, hogy új emberré tegyél bennünket. Mennyei édesatyánk, a bőjtnek oly sokszor kutatjuk az értelmét, s Urunk, te vagy az, aki meg tudod mutatni, hogy a bőjt nem más, mint testi-lelki megújulás, megtisztulásnak az időszaka. Engedd meg, Urunk, hogy Naámán történetét a szívünkbe magunkkal vigyük, akkor is, ha megsebez, akkor is, ha nem értjük egészen, hogy miért szólt ez most hozzánk. Engedd meg, Urunk, hogy meg tudjuk érteni, amíg nem akárkik vagyunk, addig csak a kezedbe tartasz bennünket, s mint a kemény anyag, amely megmerevíti magát, és nem hajlik, és nem enged, bizony csak nehéz vésőkkel, kalapácsokkal és magas hővel lehet nagy próbatételek között alakítani. Úrunk, bocsáss meg nekünk, hogy a próbatételek idején is sokszor elbátortalanodunk, vagy veled szembe fordulunk, vagy megkérdőjelezünk. Ó, bárcsak tudnánk belesimulni tervedbe, és bárcsak el tudnánk fogadni a te igédet, hogy azt cselekedjük, és nem azt, amit mi elgondoltunk, mint Naámán. Mindnyájunknak megvannak a gondolataink, Urunk, de a te gondolatod életre visz, az emberi gondolat pedig örök sötétségbe. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, ezen az estén is, és készíts bennünket a veled való találkozásra, az úrvacsorai közösségre. Kérünk, hogy tiszta szívet teremts bennünk, Urunk, és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Könyörgünk, édesatyánk, a betegeinkért, légy velük a kórházakba, otthonaikba, légy gyógyítójuk, erősítőjük testbe, lélekbe. Könyörgünk a gyászba megtört szívekért is, hogy légy vigasztalójuk. Könyörgünk a mi gyülekezetünkért, és minden emberért, Urunk, engedd meg, hogy minél többen átélhessük azt a gondolatváltozást, azt az életváltozást, amelyen Naámán is átmehetett. Kérünk, Urunk, ajándékozz meg bennünket a veled való élő találkozással nap mint nap, és engedd meg, hogy ez a találkozás számunkra mindig életet hozhasson, és el nem múló örömet, Jézus Krisztusban. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.